Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 81. Zsoltárunk első 3 versének éneklésével kezdjük. A 81. Zsoltárunk első 3 versét énekeljük. Örvendezzetek az erős Istennek. Hitvallásunk tanítására figyelünk a következő percekben. A Heidelbergi KT 22. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Korompai Gábor presbiteri jegyzőtestvérünk olvassa közöttünk. A kérdések és a feleletek az apostoli hitvalláshoz kapcsolódnak, azon belül is azokhoz a tételekhez, amelyeket a Szentlélek Istenről és ővele kapcsolatosan vallunk.
22. úrnapja. Micsoda vigasztalásod van a test feltámadásából. Az, hogy nem csak lelkem megy az élet után azonnal az ő fejéhez, Krisztushoz, de testem is. Krisztus ereje által feltámasztván lelkemmel ismét egyesül, és Krisztus dicsőséges testéhez hasonlóvá lesz. Micsoda vigasztalásod van az örök életről szóló hittételből. Az, hogy miután már most is érzem szívemben az örök boldogság kezdetét, e halandó élet után tökéletes üdvösségemben lesz részem, amilyent szem nem látott, fül nem hallott, sem ember szíve soha meg nem gondolt, hogy abban Istent mindörökké magasztaljam.
Isten igéjét hallgatjuk, ahogy írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetében, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetében, az első 4 versben. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetének első versétől kezdődően ezeket találjuk megírva. Amíg beszéltek a néphez, tudnélik az apostolok, eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok. Bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Ezek elfogták őket, és mivel már este volt, őrizetbe vették őket másnapig. De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy 5000-re emelkedett. Isten kegyelme legyen velünk, és adja, hogy megértessük hozzánk szóló üzenetét a mostani órában is. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, égnek és földnek, életnek és halálnak, Urát. Köszönjük te neked azt, hogy megismertetted magadat mi velünk, hogy eljuttattad hozzánk az evangéliumot, hogy helyet és időt rendeltél a mi életünkbe arra, hogy veled beszéljünk, hogy te magad beszélj hozzánk és velünk. Így köszönjük meg neked életünknek ezt a mostani napját, azt az utat, amin eddig járattál, amelynek most ez az óra is része, és így köszönjük meg hozzánk való jóságodat, mert hiszük, hogy ebben az órában te keresel bennünket, s ha más értelmét nem is látjuk életünknek, ha nem tudunk örvendezni sokféle ajándékodnak, most mégis örvendezhetünk te neked, aki minden hatóságodból lehajolsz hozzánk bűnös gyarló emberekhez. Könyörületes szívvel megnyitod előttünk a te titkaidat és kijelentésed által tanácsolsz és vezetsz bennünket az élet ösvényein, hogy mi ne a kárhozatba, hanem hozzád érkezhessünk meg. Magasztalunk, dicsőítünk és imádunk téged ezért a szeretetért, amelyet oly gazdagon öntözöl és bocsátasz ránk, annak ellenére, hogy semmit nem érdemlünk te tőled. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy megbecsüljük ezt a te nagy jóságodat, és tudjunk nyitott szívvel és hálás szívvel magunkat elkötelezve fölkelni majd a mi helyeinkről, és elindulni a mi életünk további eseményei és napjai felé. Légy segítségül ebben, erősítsd a mi gyenge hitünket, szűj újonnan bennünket, ha még képtelenek lennénk a hitre. Tarts meg bennünket, egyen-egyenként mindannyiunkat, de gyülekezetet és a helyet is, hogy összejöhessünk és dicsőíthessünk téged újból és újból. Kérünk, így legyél és maradj velünk. Amen. Kedves testvéreim, a 151. dicséretünk egyetlen versét énekelve folytassuk könyörgésünket. A 151. dicséretünk egyetlen verse így kezdődik. Uram, Isten segíts!
Siess, minket megsegíteni, így nagy szükségünkben, Krisztus Jézusért, mi Úrunkért, és megváltunkért.
Kedves testvéreim, hallgassuk Isten igéjét a már olvasott részből, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetéből. A 4. fejezet 18-tól 20. versig terjedő szakaszát olvasom, és Urunk segítségével magyarázom. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetében a 18. verstől ezeket találjuk megírva. Miután tehát behívták őket, megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter és János azonban így válaszolt nekik, igaz dologé az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre. Ítéljétek meg magatok, mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Kedves testvéreim, a pünkösdi időszakban beszéltünk a keresztény identitásról, és arról, amit ezzel kapcsolatosan talán remélem, hogy mindannyian tapasztalunk, hogy tudnélik ez a keresztény identitás itt Európában és talán Magyarországon is igen nagy válságban van. Arról is szóltunk, hogy ez azért különös probléma, és azért nem lehet ezzel a betegséggel, ezzel a tünettel együtt élni, mert a keresztény identitás is egy olyan identitás, mint minden más identitás, hogy tudniillik, ebből származik a kultúra, a közélet, a közerkölcs. De a mi keresztény identitásunk a meghatározója annak is, hogy hogyan élünk a gyülekezetben. A keresztény identitásnak a kézzel fogható megjelenése a Földön maga az egyház. Az elmúlt úrnapon beszéltünk arról, hogy milyen az igazi egyház, hogy mi is tulajdonképpen az igazi egyház, s hallottuk azt, hogy az egyház Isten műve a Földön. Megfogalmazták ezt szépen eleink a Heidelbergi K.T. 54. kérdésében és feleletében, hogy tudnélik, Isten gyűjt magának egy népet, az ő választottait, a kárhozatból az üdvösségre vezeti ezt a népet, ez a közösség az egyház. Ha beszélünk arról, hogy milyen az igazi egyház, akkor valójában annak a jelei azok, amelyeket a Biblia föltár előttünk, és ezek közül, a jelek közül, ismérvek közül az elmúlt héten beszéltünk a tanításról, Isten igéjének a tanításáról, a közösségről, a kenyér megtöréséről, az úrvacsoráról és az imádkozásról. Ahol ezek a gyakorlatok megjelennek és biblikus formában vannak jelen egy közösség életében, ott azt mondhatjuk nyugodt szívvel, hogy Isten végzi a maga munkáját, jelen van azokban a közösségekben. Törekednünk is kell persze arra, hogy minden időben, amennyiben kereszténynek gondoljuk és valljuk magunkat, ezek az ismérvek jelen legyenek a mi életünkbe. Azonban a keresztény élet nem annyira egyszerű, hogy 4 pontban össze lehessen foglalni, egyébként össze lehet talán 1 pontban is foglalni, de mégis az ismérvek, amelyeket az igaz egyház hordoz, maga az apostolok cselekedeteiről írott könyv is bővíti. És amikor ma a következő szakaszt felolvastam ebből a lejegyzésből, az első gyülekezet életéből, akkor egy újabb ismérv kerül elénk, ami mellett nem mehetünk el, mert az igaz egyházat mindig jellemezte, és jellemzi is, és mindvégig, amíg a világ világ lesz, jellemezni fogja. Ez pedig nem más, mint a szenvedés Krisztusért. Az apostoli igehirdetés, a Jézusról való bizonyságtétel egyik alapvető következményéről, vagy vele járójáról beszélünk. Amikor az apostolok elkezdték hirdetni Jézus Krisztus feltámadásának tényét, aminek tanúi voltak, és amiről azt mondták, hogy nem hallgathatjuk el, hát mi láttuk, mi tudjuk, mi tapasztaltuk, sőt, mi megbízást is kaptunk Jézustól arra, hogy ezt hirdessük meg, hogy ő nem maradt a halálban, hanem legyőzte a halált, és ezért ő Isten fia, ami megváltunk, ami megmentünk, akiben ott van a mi bűnünk bocsánata, és mivel ő fönn van a mennybe, ott van benne a mi örök életünk is elkészítve, elrejtve, és egyúttal ki is nyilvánítva. Szóval amikor ez a bizonyságtétel megszólalt, akkor sok ember megtért. Azt olvastam most itt a 4. fejezet 20. versében, hogy rövid idő múlva már 5000 férfi volt annak a jeruzsálemi gyülekezetnek a tagja, akik megtértek, és
oda fordultak Jézus Krisztushoz, akik elfogadták, hogy ő az üdvözítő, az Isten küldötte, de ennek a bizonyságtételnek volt egy másik következménye is, egy velejárója, ez pedig a szenvedés volt. Ezért az ügyért szenvedni kellett. Most olvasunk Péterről és Jánosról, akiket elfognak a templomba, és leültetik őket, hűvösre teszik őket egy estére. Ez csak a kezdet, ez még nem a legnagyobb mélység, amit a keresztényeknek szenvedniük kellett. De aztán a következő fejezetekben olvasunk Istvánról, akit aztán kivégeznek, megköveznek Jézus Krisztusért való bizonyság tétele miatt és következtében. Aztán olvasunk Jakabról, maga Pál apostol később sokat beszél arról, hogy az ő élete mennyi szenvedéssel járt együtt, azért, mert hirdette az evangéliumot. És itt ez a leírás az apostolok cselekedeteiről írott könyv beszél egy névtelen tömegről is. Azokról, akik az üldözés miatt el kellett, hogy hagyják Jeruzsálemet. Nos, testvérek, láthatjuk azt, hogy az első gyülekezetben az evangélium hirdetésének, az evangélium elfogadásának volt egy ilyen velejárója. Fizikai és lelki szenvedés. Fontos, hogy ezt lássuk, hogy milyen szenvedés is volt ez, és hogy mit is jelentett ez a szenvedés. Mert ez a szenvedés valóban, ahogy elmondtam imént, fizikai szenvedés is volt, meg lelki szenvedés is volt. Fájdalmat jelentett testi értelemben. Olvasunk azokról, az apostolokról, akiket megvertek, akiket megfenyítettek, és fizikailag bántalmazták őket Jézus Krisztus evangéliumáért. Olvasunk az ő megaláztatásukról, arról, ahogyan bíróságok előtt megalázták őket, megsértették őket emberi mi voltukban. Aztán olvasunk arról, hogy arra kényszerültek ezek az emberek, hogy egzisztenciálisan mondjanak le azokról a dolgokról, amikkel addig éltek. Veszteségeik voltak ezeknek az embereknek. Azt gondolom, hogy talán az idősebb korosztály sokkal jobban át tudja ezt élni. Főleg akik a háborút megélték, hogy mit jelent egy élet munkáját elveszíteni. Mit jelent az, amikor hirtelen és gyorsan csomagolni kell és menni kell. És talán átérzik ezt azok is, akik a határon kívül szorultak. Akik egyek velünk, és mégis két, három, négy országban élünk. Mit jelent az, amikor az ember elveszíti azt, amire fölépítette az életét? Testvérek, az első keresztjének, akik ott éltek Jeruzsálembe, ki tudja hány éve, egyszer csak kellett, hogy pakoljanak, s útnak induljanak, először csak Júdeába, aztán föl Galileába, aztán kiderül, hogy költöztek még tovább is. Mentek még tovább is. Nem jó szándékból. Nem azért, amiért ma az emberek általában el szoktak költözni, hogy egy kicsit jobb legyen, kicsit több fizetésem legyen, kicsit nyugodtabban éljek, hanem azért mentek el, mert szenvedtek. Szenvedtek a hitükért, azért a bizalmukért, amellyel Jézus Krisztushoz kötötték életüket, és amelyet nem rejtettek véka alá. Ez a szenvedés lelkileg is megterhelő volt, és ahogy látjuk, fizikai, testi értelemben is valós szenvedés volt. Amikor az ember szenved, akkor általában igyekszik tudni azt, hogy mi áll a szenvedésének a fókuszában. Tudjuk, hogy a fájdalom, a szenvedés jelez is nekünk valamit. Isten így alkotta meg a mi testünket, hogy sokszor jelentkeznek fájdalmak, amik utalnak valamire. És azért szoktunk orvoshoz menni, hogy az orvos megállapítsa, hogy a tünet, a fájdalom miből származik, honnan ered, mi van a fókuszában. Nos, ha a keresztény szenvedésnek is kutatjuk a fókuszát, azt, hogy miért is éri ez a hívőt, akkor egyértelműen ki kell mondjuk azt, hogy ennek a szenvedésnek a fókuszában Jézus Krisztus áll. És a keresztény egyház szenvedése abból ered, amit Jézus Krisztusról vallott és vall. A tanítványok egyébként szépen belesimulhattak volna a jeruzsálemi templomi közegbe, ha nem veszik a szájukra Jézus nevét. Ha nem tanítják az ő föltámadását. Ha nem lett volna ott az ő megszólalásaik és csodáik középpontjában az élő Jézus Krisztus. Hiszen amikor csodák történtek általuk, azt mindig Jézus Krisztus nevében tették, és akiken ez a csoda esett, azok tudták, hogy hát itt most nem a tanítványok azok, akik cselekesznek, hanem valami hatalmasabb személy, akinek a nevében ők parancsot adtak. Nos, testvérek, a keresztény szenvedés fókuszában, amiért a keresztények szenvednek, Jézus Krisztus áll, és mindaz, amit róla és vele kapcsolatosan vallunk. Ezért nagyon fontos dolog az, és ez már inkább nekünk szól, testvérek, a jelenkornak, akik sokszor szenvedünk talán, és ezt igen gyakran betesszük ebbe a halmazba, hogy a hitünkért szenvedünk. Szóval ez azt üzeni nekünk, hogy gondoljuk csak át a mi szenvedéseinket. Testvérek, a betegség az nem az egyház szenvedése. Tehát amikor betegek vagyunk, akkor ne gondoljuk azt, hogy ez a mi Krisztusért való szenvedésünk. Aztán amikor rossz döntéseket hoztunk az életbe, és ennek következményét viseljük, szenvedjük el, akkor megint csak ne gondoljuk azt, hogy ez a Krisztusért való szenvedés. Aztán, amikor anyagilag megszorulunk, és emiatt szenvedünk, szűkölködünk, akkor jó, ha ezt megint csak nem azonosítjuk a gondolataink között azzal, hogy ez a Krisztusért való szenvedésünk. Aztán, amikor a történelemre nézünk, hatalmak, politikus, atyánk fiai általános kibabrálására, rossz döntéseire, amellyel sokszor, ahogy erre utaltunk is, átírják a határokat, népeknek sorsát összetörik, akkor megint ne gondoljunk arra, hogy ez a Krisztusért való szenvedés. Testvérek, a bűn következménye is a szenvedés. Minden emberi bűnnek a következménye szenvedés. És mi hívők gyakran esünk abba a hibába, hogy a bűneink miatt ránk következő szenvedést összekeverjük a Krisztusért való szenvedéssel. Az egyház szenvedése, az igaz gyülekezet szenvedése, az mindig azon a ponton kristályosodik ki, hogy mi Jézus Krisztust valljuk, hozzáragaszkodunk, és neki élünk. Minden olyan szenvedés, ami ezzel nem hozható kapcsolatba, az a fejünkben is kerüljön csak oda, hogy az a mi bűneinkért való szenvedés. Az nem mártírság. Egy konkrét ügy volt itt, ezt már talán megértettük, Jézus Krisztusnak az elfogadása, a megvallása annak, hogy ő él, ugye ezt olvastuk itt, hogy azt tanítják és azt hirdetik a népnek, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Hát ez egy nagyon konkrét dolog volt, amit vádként megfogalmaztak az apostolok ellen. Szóval, mivel ezt képviselték, és ennek a Jézus Krisztusnak engedelmeskedtek, emiatt álltak ők szenvedésben. Emiatt lett az ő sorsuk a szenvedés. Meg kell kérdeznünk azt is, hogy miért vállaljuk ezt. És kik azok, akik valójában ezt vállalják. Testvérek, azok vállalják ezt, akik kétségek nélkül hiszik Jézus Krisztusnak az Isten fiúságát. Azok vállalják ezt, akiknek ebben nincs semmiféle kétségük. Magyarán, akik feltételek és megalkuvások nélkül követik Jézus Krisztust. Azoknak az életében jelenik meg ez a szenvedés. Ők azért vállalják ezt a szenvedést, mert hiszik azt, hogy Jézus Krisztus Isten fia és megváltó. És mivel ezt hiszik Jézus Krisztusról, hogy a mi üdvösségünknek, bűnbocsánatunknak, megigazulásunknak a kulcsa Jézus, ezért az igaz hívő nem engedi el Jézust, hanem hűséges abban a szövetségben, amit Jézus Krisztus neki fölkínált. Az igaz hívőnek ez a szövetség, Jézus Krisztus személye mindennél fontosabb. Mindennél fontosabb. Fontosabb a napi eledelnél, fontosabb a havi keresetnél, fontosabb a gyereknél, fontosabb az életnél. Erről szólnak ezek a történetek. Hogy ezt nem adjuk fel. Mert mindazok az ideig valóságnak szólnak. Jézus Krisztus meg az örökké valóságról szól az életünkbe. Azok vállalják, és azok ismerik az egyháznak ezt a szenvedését, akik kétségek nélkül hisznek, a kétség nélkül való hit pedig, testvérek, ahogy ezt később János tanítja nekünk, cselekedetek nélkül egy halott hit. Tehát nem elég azt mondanunk, hogy mi persze hiszünk Jézus Krisztusban, persze ő a megváltó, persze ő benne van a mi megigazulásunk, de mi ezért nem teszünk semmit. Ha mi ennek a Jézusnak nem engedelmeskedünk, akkor azt mondja János, hogy halott hitünk van. Semmit nem érő a mi hitünk. Ez nem egy papír, amit alá kell írni, hogy Jézus Krisztus, te ilyen vagy. Én ezt elhiszem, aláírom, biztos te vagy a megváltó. Ha hiszünk Jézus Krisztusban, testvérek, akkor ez azt jelenti, hogy mi számolunk vele. Azzal is számolunk, hogy ő mi életünket a kezében tartja, hogy ő irányítani akar, azzal is számolunk, hogy ő meg fog bennünket ítélni. És ezért az igaz hívő még a szenvedést is vállalja Krisztusért. Beszél is erről a Szentírás. Olyanokról, akik mindenüket elhagyták Krisztusért, és amikor mindenünket el kell hagyni, az szenvedés az életünkbe. Azt nem szoktuk olyan vidám szívvel megtenni. Nem? Milyen idegesek vagyunk, mikor elhagyunk valamit. Rohangálunk, mint a mérgezett egér, ahogy szokták mondani, hogy hol tettem le? Jaj, hol a mobiltelefonom? Jaj, hol van a pénztárcám? Hol a bérletem? Hol a táskám? Az ember mennyire ideges tud lenni, és mennyire nem zavar bennünket sokszor, amikor Jézus Krisztust elhagyjuk. Amikor már nem halljuk a hangját, amikor nincs az ige a kezünkbe, amikor már napok óta nem tettük össze a kezünket. Jaj, mennyire nyugodtak tudunk sokszor lenni. Testvérek, az igaz hívő, az függ Jézus Krisztuson. Az nem engedi el Jézus Krisztust. Az igaz hívő az tudja, hogy nekem nincs életem Jézus nélkül. Azt olvassuk a Szentírásban, így beszél róla az ige, hogy össze fognak különbözni apák és fiak, férjek és feleségek. Min? Azon, hogy hány kiló kenyeret vegyenek a hétvégére. Nem. Azon, hogy az egyik ragaszkodik Krisztushoz, és a másik ezt nem tudja elviselni. De mit mond a Szentírás, hogy boldogok azok, akik ragaszkodnak Jézushoz, mert ők nem fognak csalódni. Mert majd egyszer, amikor ott Isten ítélő széke előtt meg fognak állni, akkor Isten el fogja ismerni az ő ragaszkodásukat. Ennek az ő ragaszkodásuknak lesz gyümölcse, drága örökkévaló gyümölcse, amit senki nem vehet el tőlük, hervadhatatlan koszorújuk lesz. Mert ragaszkodtak, nem csak mondták, hanem a hit számukra és az ő életükbe gyakorlatilag is megnyilvánuló, engedelmességben konkretizálódó valóság lett. Kik vállalják ezt a szenvedést? Testvérek, csak azok, akiknek a szívében ott van az igaz hit. Miért idegesíti a világot, testvérek, az az ember, aki így éli meg az életét? Aki ragaszkodik a hitéhez, és aki következetesen engedni akar mindazoknak a hitigazságoknak, amikre a Szentírás bennünket megtanít. Ezt is fölfedi előttünk Isten kijelentése, azért, mert a világ és a világ ura gyűlöli Jézus Krisztust. Ne legyenek nekünk, testvérek, nagy ábrándjaink arról, hogy a világ Jézus Krisztust mégiscsak befogadja, meg a világ Jézus Krisztus dolgai felett most már szemet huny. Ez a világ az ördög uralmának a színtere, és az ördög nem haverkodik Istennel. Az ördög nem ismeri el Istent egy pillanatra sem. És ha még ilyet is tenne, Jézus leleplezi, mert azt mondja, hogy hazudik. Tele van gyűlölettel Isten iránt. Lázadó. És ezt a világot is az ördög lázadásban tartja. És ahol előkerülnek olyan emberek, akik Jézus Krisztust hiszik, vele szövetkeztek, akik Jézus Krisztus igazságait vallják és élik, ott az ördög soha nem marad rest. Ott az ördög mindig támad. Nyíltan vagy burkoltan, de az ő lázadását megkezdi. Ebben a világban, testvérek, Krisztus az, aki igazán zavaró. És értelemszerűen azok zavarók, akik ehhez a Krisztushoz hű szövetségesként ragaszkodnak, akik hűségesek őhozzá, és akik nem mondanak le róla. Soha ne felejtsük el, hogy a világ Krisztus gyűlölete mögött az ördög áll, akinek nem kellett Jézus egykor, és akinek nem kell Jézus ma sem. És mivel ő fogva tartja ennek a világnak a népeit, befolyásolja a mi gondolkozásunkat, ezért nem szabad csodálkozni azon, hogyha a világban mindig olyan folyamatokat gerjeszt, amely Jézus Krisztus ellen való. Milyen kísértések veszik elő az igaz egyház tagjait? Miközben szenvedünk, miközben lelkileg és olykor testileg is megaláznak bennünket, milyen kísértések azok, amelyekkel számolnunk kell, és amit látunk is, hogy jelen van. Kedves testvéreim, az egyik legalapvetőbb kísértés az, amivel az ördög a tanítványokat már Jézus halála előtt megkísértette, aztán azóta is mindig kísérti az egyházat, hogy tudnélik, az egyház, az igaz hívő tagadja meg Krisztust. Tagadjuk meg. Az ördög nem riad vissza attól, hogy olyan helyzeteket teremtsen, amelyben az embert még ez is megkísérti, hogy kell-e nekem Krisztushoz ragaszkodnom. Nem járok-e nagyon rosszul? Nem járok-e végletesen rosszul, ha Jézushoz ragaszkodom? Azt gondolom, hogy a Krisztus tagadás nem mindig olyan radikális, mint ahogyan ez Péter vagy a tanítványok életében megjelent, például nagy csütörtökön este. Az ott nagyon radikális és egyértelmű dolog volt, amikor Péter ott a főpap udvarában azt mondja, hogy nem ismerem ezt az embert. Az egy nagyon egyértelmű, nyílt színi tagadás volt. Az ördög egyre kifinomultabb módszereket alkalmaz, hogy a keresztényeket a Krisztus tagadásra csábítsa. És ennek az egyik legfőbb útja az egyházban is, mert a hívőket csábítja erre, nem a hitetleneket, ők nem foglalkoznak Krisztussal, hanem az igaz hívőket kísérti ez az ördög, hogy tudnélik Krisztust mellékszereplővé, az embert meg főszereplővé tegyük az egyházban. És mihelyest Krisztus mellékszereplővé válik az egyházban, testvérek, akkor már benne is vagyunk az ő megtagadásában. Mihelyest az ember főszereplővé lép elő, már nincs annyira szükség Krisztusra. És szeretném, hogyha a testvérek megértenék azt, hogy ma a világban, a keresztény egyházakban az ember sokkal nagyobb szereplő, mint Krisztus. Nyissanak ki egy egyházi lapot a testvérek, akik olvasnak külföldi lapokat, nyissák ki őket nyugodtan, és olvassák el. Próbálják meg utána azt, amit olvastak, megérteni, és mit fognak látni? Azt, hogy minden az egyházban tele van az emberrel. Mi vagyunk benne a főszereplők. És néha esik egy kis szó, úgy mellékesen, magáról Jézus Krisztusról is. Ez egy sokkal kifinomultabb forma, de tulajdonképpen Krisztus tagadókká leszünk, amikor Krisztust mellék szereplővé zsugorítjuk az egyházban. Amikor az ember előlép, és minden körülötte forog. Amerikai nyugati egyházak dőlnek a halálba amiatt, lelki értelemben, hogy minden arról szól, hogy kiszolgáljuk a gyülekezetet. Már a templom kapuban megkezdődik a kiszolgálás. És minden arról szól, hogy aki oda jön a gyülekezetbe, az jól érezze magát. Mondhatnánk, hogy mi ez a baj? Ez baj, hogyha az emberek jól érzik magukat a templomban, az egyházban. Testvérek, mindaddig nem baj, amíg ez nem Jézus Krisztus kontójára történik. Igen, normális padokat csináltattak a mi eleink, akik itt vannak közöttünk ebbe a templomba. Próbálgattak többfélét, hogy melyikbe kényelmes az ülés. Hogy ne az legyen, valaki idejön, és akkor gúrnyad, azért, hogy amikor idejövünk, akkor tudjunk normálisan ülni. Ne gémberedjünk el, ha esetleg lesz egy olyan lelkészünk, aki egy óráig prédikál. Ugye? Ez fontos dolog volt. Az akkori presbitérium előjárók ezzel foglalkoztak. Foglalkoztak az, hogy hogy nézzen ki. Megtervezték a templomot, hogy akik ide jönnek, ne azt mondják, hogy eljöttünk egy barlangba, hanem legyen egy szép élményük. Legyen esztétikum annak. De testvérek, mindez csak addig mehet, amíg ezt nem Jézus kontójára tesszük. És sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy azok az egyháztestek, akik tőlünk nyugatabbra élnek, egyre jobban elfelejtkeznek Krisztusról. Hát persze, egy jó apropó. Azt lehet mondani, hogy hát persze, Isten tisztelet, ő miatta kell idejönni. De aztán utána, amikor valaki belép, már minden csak erről szól. Jól érezd magad. És milyen szomorú az, amikor a jól érezd magad, már nem csak arról szól, hogy fizikailag jól érezd magad, hanem arról is, hogy nem mondunk olyat, ami miatt te rosszul érezheted magad. Mert hát egy idő után kimerülnek a dolgok, be lehet rendezni egy templomot masszás fotelekkel is, és akkor biztosan még jobban érzik magukat a hívek, ha egy óra alatt szépen meg is masszírozzuk őket, nem? De hát valahol akkor előbb-utóbb megjelenik az is, hogy miről beszélünk. Akkor ne beszéljünk olyanról, ami fájdalmat gerjeszt, ami problémát okoz. És testvérek, itt van az a momentum, az a pillanat, amikor már megtagadjuk Krisztust. Krisztus ige hirdetése nem volt kényelmes ige hirdetés. Azt olvassuk, hogy olyan radikális volt Jézus Krisztusnak az ige hirdetése, hogy elmentek mellőle a tanítványok. És még akkor azt a 12-t is megkérdezte Jézus. Ez nem olyan volt, hogy egy-két ember elszivárgott a hátsó sorból, mondva, hogy indul a vonatom hazafelé, hanem elmentek Jézus mellől a tanítványok, akik addig ott jöttek és hallgatták őt, és azt mondták, hogy hú, ez igaz, jó dolgokat mond ez a Jézus. Aztán, hogy radikálisan Jézus elmondta nekik az igazságokat, akkor ezek elmentek, azt mondták, hogy ez nem nekünk való. És akkor Jézus megkérdezte még azt a 12-t is, hogy ti is el akartok menni? Ti is el akartok menni? Nos, testvérek, a Krisztus tagadás az, amikor Krisztus egyszerűen csak mellékszereplővé válik. Adjuk csak Krisztusból a szeretetet, a jóságot, a vigasztalást, a bűnbocsánatot, az örök életet, de azt a szót, hogy bűn, hogy kárhozat, hogy halál, hogy büntetés, hogy ítélet, jaj, ki ne ejtsük a szánkon, mert az már nem komfortos. Nem akarunk idáig eljutni, mert úgy gondoljuk, hogy ez Krisztusnak megtagadása, finom megtagadása. Nem mindenki veszi észre, de az ördög valójában eléri a célját. Ilyen kísértés a simulékonyság, amikor Isten kijelentéseinek éléit eltompítjuk és megpróbáljuk elfogadhatóvá tenni. Vannak olyan áruk a piacon, amiket megpróbálnak bevezetni, beleölnek sok pénzt, aztán nem veszik meg az emberek. Ugye azok nem mennek rögtön az úzdába, az ilyen áruk, hanem megpróbálják őket valahogy átprofilozni. Hát valahogy máshogyan, más szöveggel, más módon eladni. Testvérek, sokszor esnek a keresztjének is, az egyház is ebbe a hibába, hogy elfogadhatóvá kell tenni az evangéliumot. Hát kínáljuk olyan formában, ami elfogadható, ami nem annyira kritikus. Aztán egy kísértése az egyháznak az, hogy bezárkózzon. Valamikor ezt különösen is segíteni akarják, ezt a mi kísértésben való elbukásunkat a külső erők. Amikor azt mondják nekünk, hogy a hit az magánügy, és vonuljunk csak vele be a magunk hálószobájába, meg vissza a templomokba. Ez egy nagy kísértés, és ha kívülről érkezik hozzá egy kis bátorítás, akkor talán könnyen meg is tesszük, és azt mondjuk, hogy tényleg, hát ez magánügy, Isten meg közöttem. Testvérek, csak addig magánügy, amíg el nem kezdjük olvasni az evangéliumokat, meg el nem kezdjük olvasni az apostolok cselekedeteiről írott könyvet. És ott azt olvassuk, hogy Jézus azt a parancsot adja, és az ő igaz egyháza azt követi, hogy azt, amit mi Jézus Krisztusról tudunk, tovább kell adni. A keresztény hit nem magánügy, testvérek. Mi küldetésben járó emberek vagyunk, akik ha bezárkózunk, akkor megírjuk a magunk halálos ítéletét. Mert nem tesszük azt, amit Isten tőlünk elvár. Akkor vajon milyen hit az, amivel mi bezárkózunk? Ki fogja arról elhinni, hogy ez valamit ér? És akkor hadd kérdezzem meg, bezárkózik más is? Ha nekünk keresztényeknek be kell zárkóznunk, ha azt mondjuk, hogy ez magánügy, akkor legyünk józanok, testvérek. Akkor azok, akik Istenben nem hisznek, akik nyomulnak a médián keresztül, akik telekürtölik ezt a világot, a maguk hitével, azzal, hogy Isten nincs, akkor őnekik nem kéne bezárkózni? Akkor őnekik nem kellene visszavonulni? Nos, testvérek, kísért bennünket az ördög, azzal, hogy legyen csak az én személyes ügyem Istennel, ne álljak ezzel elő, ne mondjam ezt, ne képviseljem sehol, de ha ebbe a kísértésbe elbukunk, akkor az igaz egyháznak lehet, hogy sokféle dolgát megvalósítjuk, de a szenvedésben nem lesz részünk. Ami pedig a jele annak, hogy mi igaz hívők vagyunk. Aztán egy utolsó dolgot említek még, amellyel az ördög megpróbál bennünket eltántorítani Krisztustól, ez a szinkretizmus, a mai világnak egy komoly problematikája, amely gondolkozás azt mondja, hogy minden vallás tulajdonképpen ugyanaz. És emiatt, mivel minden vallás ugyanaz, csak az egyikbe Buddhának, meg Mohamednek, meg Allahnak, meg Jézusnak, meg apostoloknak mondják a szereplőket, Ezért ezek a vallások egyébként egymással vegyíthetők is. Ne csináljunk itt nagy problémát abból, hogy sokfélék vagyunk. Olyanok vagyunk, mint a szivárvány. Együtt vagyunk a fény. Hát nagyon szép gondolatnak tűnik, csak az a baj, hogy Jézus azt mondta, hogy ő nélküle nem lehet elmenni az üdvösségre. És azt mondta, hogy rajta kívül nincs más út az üdvösségre és az atyával való békességre. És ha ezt pont mi adjuk föl, testvérek, ha pont mi engedjük el Jézus Krisztust, akkor a kísértő győzött. Akkor a kísértő győzött. Nos, beszélünk ma az igaz egyház jellemvonásáról, a szenvedésről Krisztusért. Arra kérem a testvéreket, és nem lesz komfortos, amit most mondok, hogy tegyük mérlegre az életünket. Abban a tekintetben, hogyha mi hívőnek gondoljuk és valljuk magunkat, hogy mennyit vagyunk hajlandóak Jézus Krisztusért vállalni. Könnyen mondjuk magunkról, hogy a mi hitünkkel minden rendben van. Tanuljuk meg ezekből a történetekből, hogy ahol a hit rendben van, ott mindig kapcsolódik, következményként megjelenik a szenvedés. És ha valaki úgy akar igaz hitben élni, hogy ebből hiányzik a szenvedés, hogy mindig kikerüli a szenvedést, akkor vegye tudomásul, hogy a kísértő kísértésének engedett. Az igaz hit mindig szenvedő hit ebben a világban. Ne akarjuk ezt elkerülni. És ha eddig kerültük, akkor vessük csak oda a mérlegre. Jézus, szeretlek-e én téged? Ahogy a Jézus megkérdezte Pétert, most megkérdez bennünket is, hogy szeretsz-e engem? És nem az a kérdés, hogy a száddal mit mondasz, hanem hogy szeretsz-e engem mindennél jobban, úgy, ahogyan ez Péter megvallotta és meg is élte. Mert kiderült, hogy amit ott a Tibériás tengernél mondott Jézusnak, hogy Uram, te tudod, hogy szeretlek téged, az igaz volt. Miből tudjuk, hogy igaz volt? Abból, hogy mindezt vállalta. Az a hit, az a szeretet Jézus Krisztus felé utána azt jelentette, hogy jöhet a szenvedés. Én téged többet nem tagadlak meg, és nem engedlek el. Adja meg nekünk az Úr, testvérek, azt, hogy legalább odáig eljussunk, hogy a magunk hitéről, arról, hogy mi az igaz egyháznak valódi tagjai vagyunk-e, legalább egy képet megmerjünk látni és fogalmazni magunk előtt. Hogyha bátortalanok vagyunk, akkor valljuk meg az Úrnak, hogy Uram, én szeretlek téged, de ezzel a szenvedéssel nem tudok mit kezdeni. Ez engem nem érdekel, ettől félek, ezt nem akarom vállalni. Akkor kérjünk erőt az Úrtól, mert az igaz hitnek ez is velejárója. Kikerülhetetlen velejáró, hogy taníts engem a szenvedések között megállni, és értesd meg velem, hogy azt a szeretetet, amit tőled és benned kaptam, semmivel nem pótolhatom. És ha erről lemondok, az életemről mondok le, szeresd az Urat, a te Istenedet. Szeressétek és szeressük együtt az Urat mindennél jobban, hogy megdicsőülhessen közöttünk az ő neve, hogy láttassék ennek a világnak a színe előtt is, hogy hol van a Krisztus igaz egyháza. Amen. Jertek testvérek, fennállva helyünkről a 393. dicséretünk első versét énekeljük, mint egy szívünknek bátorítására is. 393. dicséretünk első versét, ne csüggedj el, kicsiny sereg.
Csüggedj el, kicsiny sereg, a
helyünket elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy valóban te vagy az, aki harcainkban megvédesz bennünket, akik hiszünk, és ezt a mi hitünket az engedelmesség által és az engedelmességben éljük meg. Köszönjük, hogy most bátorítasz és figyelmeztetsz is egyúttal bennünket a hozzád való hűségre. Dicsőítünk téged, aki hűséges voltál mind halálig, a keresztfának haláláig. És magasztalunk téged, aki meg is dicsőítettél ezért a hűségért, aki fölemeltettél az Atya jobbjára. Köszönjük, hogy benned ott van minden hűséges mártírodnak sorsa. Köszönjük, hogy ott van benned a mi felemeltetésünk. Kérünk, emlékeztess erre bennünket újra és újra, hogy csak az győz, és csak az koronáztatik meg, aki hűséggel küzd, vállalva ennek a küzdelemnek mindenféle szenvedését. Így erősíts meg, hogy lehessünk hű és igaz bizonyságaid ebben az időben és ezen a helyen. Könyörülj meg rajtunk, és vedd el a szívünkből félelmeinket. S ha veszni is kell, valami vesszen abból, amit tőled kaptunk ajándékba. Engedd, hogy hadd vegyük ezt örömmel, hiszen te is szenvedtél érettünk. Úrunk, könyörüljél így meg rajtunk, és adjad, hogy a mi hitünk átformálja a mi egész életszemléletünket, és átformálhassa a mi egész cselekvésünket, beszédünket, gondolkozásunkat. Cselekedjél így hatalmasan bennünk és velünk, és adjad, hogy így lehessünk ezen a helyen, mint ahogy eddig is, továbbra is. Hű bizonyságai annak, hogy te élsz, te uralkodsz, te megtartasz most és mindörökké. Amen.